37. fejezet. Makró megragadta Tullius vállát. Menj ki és beszélj vele! De mégis, mit mondjak neki? Bármit, csak ne enged, hogy belépjen a sátorba. Mert ha megteszi, akkor végünk. Tullius idegesen nyelt egyet, majd felkészült a pillanatra és kilépett a sátorból. Kordulsz, hát itt vagy? Mi a fene tartott ilyen sokáig?
Én a faluban voltam, uram.
Felelte Cordus, szinte már arcátlanul sértett hangon.
Ahogy arra parancsot adtál? A benszülöttek nekiláttak az árok kimélyítéséhez, uram.
Remek, jó munkát végeztél.
De most újabb teendőink adódtak. A kohorsz hamarosan útnak indul. Értesítsd az összes alakulatot, hogy gyülekezzenek teljes fegyverzetben.
Az összeset, uram?
Ez Maximus parancsa.
És ki fogja felügyelni a benszülötteket?
Küldd vissza őket a faluba, és engedd el a túszokat is.
Engedjem el a... kezdte Cordus, aztán úrrá lett a döbbenetén.
Igenis, uram, gondoskodom róla.
Jól van. Miután mindezzel végeztél, vidd le a centúriádat a mocsárba vezető ösvényhez. Kezdjetek hozzá a kapu megerősítéséhez. El kell készítenünk a támadás ellen. Azt akarom, hogy a sáncok magasabbak, az árkok pedig mélyebbek és szélesebbek legyenek. Minden áron meg kell védenünk a kaput.
De kitől, uram?
Az ellenségtől, mégis ki mástól. Úgy tűnik, Karatakus mégiscsak támadásra készül. Most pedig teljesítsd a parancsaidat.
Igenis, uram. De előbb jelentést kell tennem Maximus centuriónak. Engedelmed el, uram.
A sátorban Makro és Kátó idegesen összenézett. Az ifjú centurió még erősebben szorította meg a parancsnok kardjának markolatát.
Majd később jelentesz, csattant fel Tullius.
Hajtsd végre a parancsaidat, különben őrizetbe vetetlek.
Nem hinném, uram, felelte Cordus halkan. Meglátjuk, mit szól ehhez Maximus.
És mit gondolsz, kinek a parancsai ezek? Üvöltött rá Tullius. Na, tűnj a szemem elől, te felkapaszkodott kis hólya, különben vád alá helyeztetlek függelemsértésért!
Pillanatnyi csend szállt alá, Kátó és Makró izmaikat megfeszítve mozdulatlanul álltak. Cordus végül engedett.
Igenis, uram. Védd magaddal ezeket az öröket is. Maximus azt akarja, hogy amint az emberek összekészültek, mindenki a védelmi állásokon dolgozzon.
Jobb lesz, ha kerítesz egy szekeret, amivel magatokkal vihetitek a szükséges szerszámokat.
Igenis, uram. Ahogy azt Maximus centúrió parancsolja.
Így van. Most pedig láss munkához.
Cordus oda kiáltott az őröknek, hogy álljanak vigyázba, majd hátraarcot parancsolt nekik, és elindult velük a főkapu irányába. A ponyvák félre lebbentek, majd Tullius bizonytalan léptekkel besétált a főparancsnoki sátorba, és lerogyott az asztal mellett álló egyik székre.
Szép volt, uram, mosolygott Rekátó. Kiváló alakítást nyújtottál.
Cordus, így már nem lesz útban, amikor elindulunk.
Vannak még más tisztek is, akik esetleg gondot jelenthetnek?
Nincsenek,
sóhajtotta Tullius.
A legtöbbjüket Maximus nagyon felbosszantotta. Az elmúlt néhány hétben igyekezett megnyerni magának a közkatonákat, és próbálta aláásni a tekintélyünket. Az optiók örülnének, ha végre megszabadulnának tőle. De lázadásban biztosan nem vennének részt.
Akkor nem is lesz lázadás, mosolyodott el Kátó bátorítóan. Ha lefoglaljuk őket, az ügy így vagy úgy, de véget ér. Mielőtt rájöhetnének, hogy a kohorsz élén új parancsnok áll. A kürtök gyülekezőt fújtak, majd a sátrakból folytott hangok hallatszottak, ahogy a katonák összeszedték a felszerelésüket, aztán előrohantak és sietve a főkapu melletti gyülekezőtér felé indultak. Kátó odahajolt Tulliushoz.
Jobb lesz, ha kimész és átveszed a parancsnokságot, uram.
Igen, persze. Antonius, gyere velem!
Az idős centúrió Kátóra pillantott.
Amint Cordus elhagyta az erődöt, üzenek érted és Makróért.
Makró kényelmetlenül megmoccant.
Ha bárki megkérdezi, már pedig meg fogják kérdezni, akkor jobb lesz, ha a megfelelő okot hozol fel arra, miért helyezel vissza minket a szolgálatba. Meg kell győznöd az embereket róla, hogy ez is Maximus ötlete.
Mondd meg nekik az igazat, uram, szólalt meg Kátó. Mondd meg nekik, hogy Karatakus támadásra készül, ezért mindenkire szükség van, aki fegyvert tud fogni. Maximus ezért beleegyezett, hogy ideiglenesen ismét szolgálatba álljunk.
Jól van, felelte Tullius kétkedve.
Gyere, Antonius!
Makró megvárta, amíg a két másik tiszt távozik, majd Kátó felé fordult.
Elég reménytelen a helyzet, nem de?
Kátó vállat vont. A sok nehézséghez képest, amivel az elmúlt néhány napban szembe kellett néznem, most úgy érzem, elég jók az esélyeink.
Mindig olyan átkozottul derülátó vagy, morogta Makró.
Ennek ellenére van még valami, amit el kell intéznem, mielőtt Tullius hívatna minket.
Mi lenne az?
Itt kell hagynunk Neposzt, hogy tartsa szemmel Maximust és Félixet. Ha megtennéd, hogy őrködsz egy kicsit, uram, akkor kiadom neki a parancsokat.
Rendben.
Makró a sátor bejáratához osont, és óvatosan kikémlett. Senki sem járt a közelben, csak a távoli alakokat lehetett látni a sátrak sorai között, ahogy alakzatba állnak, felkészülve, hogy kimeneteljenek az erődből. Makró hátra pillantva látta, mint ifjú barátja, halkan megfontoltan beszél Neposzhoz. Ám azt nem hallotta, miről beszélgetnek. A légionárius feszülten figyelt, aztán megrázta a fejét.
Muszáj,
csattant fel Kátó, majd gyorsan Makró felé pillantott. Aztán ismét a légionárius felé fordult, és halkan folytatta a mondandóját. Mikor végzett az utasításokkal, Neposz lassú mozdulattal bólintott. Az ifjú centúrió megveregette a katona karját, és néhány bátorító szót mondott neki, mielőtt megfordult volna, hogy csatlakozzon Makróhoz.
De Neposz nem tűnik túl vidámnak.
Kátó metsző pillantást vetett a barátjára, aztán vállat vont. Nem nagyon szeretne hátra maradni.
Észrevettem.
Nem meglepő, mosolyodott el Kátó. Egyedül maradni, amikor a kohorsz többi katonája elhagyja az erődöt.
Őszintén szólva nem tudom, ki jár jobban.
Mormogta Makró.
De van rá esély, hogy Neposz esetleg szolgálatot akarna cserélni?
Kátó fanyarul felnevetett és Neposzra pillantott, aki halkan visszament a kohorsz parancsnokának hálókamrájába.
Ó, hát én azt hiszem, arra nagyon is jó esély van.
Miután a kohorsz felsorakozott a fő kapunál, Tullius elmondta, milyen parancsokat adott Maximus. Aztán beszámolt a katonáknak arról, miként jelentkezett Félix a feladatra, hogy megkeresi a legátust és beszámol neki a harmadik kohorsz helyzetéről. Tullius elmagyarázta, hogy mivel az alakulat létszáma jócskán megcsapant, a parancsnok úgy döntött, minden rendelkezésére álló embernek részt kell venni a harcban. Ezért Makró átveszi Félix alakulatát, a negyedik centúriát, míg Kátó ismét a hatodik centúria élére kerül. Amint ezt kimondta, a két tiszt előbukkant a sátrak mögül, odalépve a kohorsz katonái elé. A légionárusoknak azonban alig volt idejük megdöbbenni, mivel Tullius azonnal kiadta a menetparancsot, mire a centúriák sorra kimasíroztak az erődből, és elindultak lefelé a mocsárhoz vezető ösvényen. Septimus Optio, akit Maximus Figulus helyére jelölt ki, Kátó mellett lépkedett, és időről időre komor, barátságtalan pillantást vetett rá, amit a centúrió nagyon is jól meg tudott érteni. Septimus életében először kóstolhatott bele a parancsnoki tisztségbe, amitől most megfosztották, és neheztelését úgy mutatta ki, hogy az épp csak nem minősült függelemsértésnek. Kátó arra gondolt, a legjobban úgy küzdhet meg Septimus neheztelésével, ha állandóan lefoglalja az Optiót.
Az embereink kezdenek lemaradozni, Septimus! Zárkóztasd fel őket!
Az Optió kilépett a sorból, és kiabálva szidalmazni kezdte a mellette elmenetelő katonákat, pálcájával rácsapva azokra, akik kicsit is lemaradtak az előttük lépkedőktől. Az ütések szükségtelenül nagyra sikeredtek, ám Kátó kényszerítette magát, hogy ne avatkozzon közbe. Az utolsó, amire a centúriának szüksége van, hogy a tisztek a katonák szeme láttára összevitatkozzanak.
Hagyta hadd vezesse le Septimus a haragját a légionáriusokon.
Amíg az Optiót gyűlölik, talán jobb kapcsolatuk lesz újra szolgálatba állt centúriójukkal. Kátónak különösnek tűnt az érzés, hogy ismét azon katonák élén áll, akiket legutóbb a Tamesis gázlójánál vívott csatába vezetett. Akkor nem tudták feltartóztatni az ellenséget, és Kátót emiatt halálbüntetéssel sújtották. Ha azonban ezúttal kudarcot vallanak, mindnyájan meghalnak. Na és ha túlélik az elkövetkező néhány órát? Kátó komoran elmosődött. Akárhogy alakuljanak is a dolgok, attól ő még halálra ítélt marad, és kivégzés vár rá. De még ha kegyelmet kap is, valószínűleg leszerelik a hadseregből. Dühösen száműzte a jövőről szőtt gondolatokat. A jelenre kell összpontosítania. A katonák döbbenetét, hogy Kátót ismét szolgálatba állították, csak tovább fokozta, hogy ezt maga a kohorsz parancsnoka rendelte el, aki az elmúlt napokban olyan könyörtelen elszántsággal vadászott az elítéltekre. Amikor Kátó felbukkant a gyülekező téren, a legtöbben elképedve bámultak rá, ám néhány arcon neheztelés, sőt, ami ennél is rosszabb, gyanakvás látszott. Hosszos külseje, csapzott haja és kuszas szakálla kétségkívül nem illett egy centurióhoz. Sikerült visszaszereznie a lemez vértezetét és a fegyvereit a kohorsz szállásmesterétől, aki még a közkatonáknál is nagyobb nehezteléssel nézett rá, mivel remélte, hogy szép összeget kaphat a felszerelésért. Ám a többiek ellenszenve csupán halovány árnyéknak tűnt Kátó számára, ami nem homályosíthatta el az elégedettségét. Ismét páncélt viselt, remek kardja ott lógott az oldalán, a karján cipelt erős pajzs súlya pedig megnyugtatóan hatott rá. Úgy tűnt, mintha az elmúlt hetek szinte minden szenvedése, viszontagsága és veszélye tova tűnt volna, mint porfelhő a nyári záporban. Szinte minden, ami történt. Uram! Kátó felpillantott, és egy futárt látott közeledni a menetoszlop eleje felől, amely az imént áttért az előttük magasodó kis domb tetején. Amint a futár odaért a hatodik centúria mellé, Kátó kilépett a sorból. Uram, Tullius centúrió üdvözletét küldi, és azt üzeni, Cordus és emberei látótávolságba kerültek. Kátó elmosolyodott az alig leplezett figyelmeztetés hallatán, és odabiccentett a futárnak. Köszönd meg Tulliusnak a nevemben, hogy szólt, és tudasd vele, hogy tisztában vagyok a helyzet súlyával. A futár összehúzta a szemöldökét, Kátó különös válasza hallatán. Uram, csak ismételd el neki, amit mondtam. Igen is, uram, szalutált a légionárius, majd megfordult, és a menetoszlop mentén rohanni kezdett Tullius felé. Kátó kissé aggódott amiatt, hogy a kohorszot az idős centuriora kellett bízniuk. De nem tudták másként alakítani a dolgokat. Már az is elég nagy kockázattal járt, hogy Maximust eltüntették a színről. Ha Makro vagy Kátó próbálta volna átvenni a kohorsz vezetését, kudarcot vallottak volna. Tehát Tulliusra kellett bízni a vezetést, ha nem akarták túl feszíteni az emberek hiszékenységét. Mikor a menetoszlop végre átkelt a domtetőn, Kátó megpillantotta Cordus és embereinek apró alakjait, ahogy azt az árkot mélyítették, ami a mocsáron átvezető utat keresztezte. A helyettes centúrió vörös köpenyt viselt, hogy megkülönböztesse magát embereitől. Kátó eltűnődött, vajon lehetséges-e, hogy Makro felszerelései közül csente el a ruhadarabot, felkészülve arra, hogy azonnal centúriói ruhát ölthessen, amint a felettesét leváltják. Kátó hirtelen dühös lett magára, amiért ilyen hitvány gondolata támadt. Cordus csupán parancsot teljesít. A tény, hogy örömmel engedelmeskedik a kohorsz parancsnokának, teljességgel mellékes. Az újonnan érkezett centúriák felsorakoztak az út két oldalán, aztán a katonák parancsot kaptak, hogy tegyék le a pajzsukat és a hajító dárdájukat, majd a szekérnél vegyék át a csákányokat és az ásokat. A tisztek azonnal munkába állították embereiket az ároknál és a földsáncnál. A te embereid nem vesznek részt a munkában, Kátó! Kiáltotta Tullius, amint a hatodik centúrió is megérkezett. Menjetek előre a védvonal elé, és vegyetek fel hadállást fél mérföldnyivel odébb az úton. Lehet, hogy időt kell nyernetek nekünk, hogy befejezhessük a munkálatokat. Amint megpillantjátok az ellenséget, azonnal küldjetek vissza egy futárt, és tudassátok velem. Igenis, uram, meddig kell feltartanunk őket? Ameddig csak tudjátok. Ha még azelőtt befejezzük a munkálatokat, hogy Karatakusz idejére, futárt küldök és visszahívlak benneteket. Ez esetben adjatok hátra egy kisebb előörsöt, a többiek pedig vonuljanak vissza ide. Érthető? Kátó bolintott, és Tullius válla felett átpillantva észrevette, hogy Cordus közeledik feléjük. A helyettes centúrió egy pillanatra megtorpant, amikor felismerte Kátót. Ő meg mi a fenét keres itt? Tullius dühösen fordult hátra. Ezt a kérdést nekem szántad? Cordus elszakította a tekintetét Kátóról, és ekkor észrevette Makrót is. Egykori felettese épp parancsokat kiáltott a negyedik centúria katonáinak. Cordus gyanakvón fordult vissza Tullius felé. Mi folyik itt? Hol van Maximus centúrió, uram? Tullius az erőd felé biccentett. Előre küldött minket. Ezt mondta, ő is hamarosan idejön. Ó, valóban? Cordus végigpillantott a többi tiszten, és elkapta Antonius tekintetét. Hol van Maximus? Mielőtt válaszolt volna, Antonius bátorítást keresve Tulliusra nézett. Az erődben, ahogy azt Tullius is mondta. Az erődben? Értem. Tehát amíg mi arra készülünk, hogy feltartóztassunk egy, a miénknél sokszor nagyobb haderőt,
A kohorsz parancsnoka még elintéz néhány dolgot az erődben.
Erről van szó, uram!
Kátó látta, hogy Antonius segítségére nem számíthatnak, és már Tullius sem bírja sokáig, ezért Cordus elé lépett, és kezét a kardja markolat gombjára tette.
Megkaptad a parancsaidat, Cordus. Térj vissza a munkádhoz!
A helyettes centúrió nyílt megvetéssel nézett vissza rá.
Nem fogadok el parancsokat halálra ítéltektől. Főleg nem halálra ítélt kisfiúktól.
Kátó a kardját előhúzva közelebb lépett a helyettes centúrióhoz, és annak hóna alá szegezte a pengét, mindezt úgy, hogy köpenyeik eltakarták a mozdulatot az őket körülvevő légionáriusok elől. Arca csak néhány hüvelyknyire volt Cordus himlőhelyes arcától, és érezte az idősebb férfi lehelletén az olcsó borsavanyú szagát.
Soha többé nem erészelj így beszélni a feljebb valóiddal,
mondta Kátó halkan, összeszorított fogakkal, és előrébb nyomta a karthegyét. Cordus arca összerezzent a fájdalomtól, ahogy a penge beleszúrt a bőrébe. Kátó elmosolyodott, és suttogni kezdett.
Ha még egyszer ilyen sértő módon beszélsz velem, vagy bármelyik másik centúrióval, esküszöm az összes istenre, hogy kibelezlek. Megértetted? Ne szólj egy szót se, csak bólincs!
Cordus gyűlölettől lángoló szemekkel nézett vissza rá, majd biccentett.
Remek!
Kátó lassan visszahúzta a pengét, és szabad kezével finoman hátra lökte a helyettes centúriót.
Térj vissza az alakulatodhoz, és hajtsd végre a parancsokat, amiket kaptál!
Cordus a hóna alá nyúlt, és arca ismét megvonaglott, ahogy az ifjú centúrióra nézett. Kátó viszonozta a pillantást, és a védművek felé biccentett. Cordus értette az utalást.
Rendben van, uram!
Így már mindjárt jobb.
Menj!
Cordus elhátrált néhány lépést, majd megfordult, és gyors léptekkel elindult a harmadik centúria katonái felé. Nem pillantott hátra, Kátó pedig hosszasan nézett utána, hogy megbizonyosodjon, Cordus azt teszi, amit mondtak neki. Az ifjú centúrió reszketve fordult vissza Tullius és Antonius felé.
Szép munka volt, fiú!
Tullius megviselt arcán mosolysuhant át.
Így kell bánni a fickóval!
De ez csak egy ideig segített, uram, felelte Kátó.
Szemmel kell tartanunk. Még gondokat okozhat.
Erről jut eszembe, hol vannak Maximus testőrei?
A szekérnél.
Kátó a szekér felé pillantott, ami mellett hat ember állt. Pajzsukat a földre helyezték, míg hajító dárdájukat annak belső oldalához támasztották.
Ha nincs ellenedre, uram, magammal vinném őket.
De miért?
Húzta össze Tullius a szemöldökét.
Minden emberre szükségünk van a munkálatokhoz.
Esküdtettek, hogy megvédik a kohorsz parancsnokát.
Cordus talán megpróbálja rávenni őket, hogy támogassák, amikor legközelebb szembeszáll velünk.
Te gondolod, hogy megpróbálkozik ezzel? Kérdezte Antonius.
Ha a Caratacus nem érkezik meg, miután befejeztük az erődítési munkálatokat, a katonáknak lesz egy kis szabad ideje, és azt fogják tenni, amit ilyenkor rendszerint szoktak, beszélgetnek. Mivel én és Makro itt vagyunk, ellenben Maximus nincs itt, azt hiszem, rengeteg beszéd témájuk akad majd.
Antonius a saruit bámulta.
Nagy szarban vagyunk.
Méghozzá minden lehetséges szempontból, mosolyodott el Kátó.
Tehát elvihetem a testőröket, uram?
Elviheted őket, felelte Tullius. Nincs szükségem rájuk. Jobb lesz, ha most rögtön el is indultok.
A hatodik centúria átmasírozott a kapun. A légionáriusok mindkét oldalon felpillantottak, és nézték, ahogy elhaladnak, majd gyorsan folytatták a munkát, mivel tisztjeik rájuk üvöltöttek. Makro a földsánc tetején ácsorgott és odaintett Kátónak, majd parancsot adott az embereinek, hogy kezdjenek hozzá a facölöpök ledöngöléséhez, amelyeket az erődből hoztak, hogy falat alakítsanak ki belőlük. A kapu az ívelt védelmi vonal leghátsó részén állt, így a rohamozó ellenséget egyszerre három oldalról is támadhatták. Ahogy a centúria kiért a védvonal mögül, az út két oldalán a szilárd talaj lassan átadta a helyét a sárfoltoknak, majd a sötét víznek, amelyből sárga sás csomok meredtek elő. A növények meg sem moccantak a forró mozdulat a levegőben. Az első kanyarulathoz érve Kato megállt, majd hátranézett a kohorsz felé, és felmért a kapuhoz vezető távolságot. Nagyon fontos volt, hogy ismerje a területet. Ha az ellenség még azelőtt rájuk ront, hogy értesíthetnék Tulliust, akkor Kátónak és embereinek harcolva kell visszavonulniuk. A páncéljuk és a felszerelésük súlya miatt nem tudták lehagyni a római vérre szomjazó ellenséges harcosokat, kevés előnyük lesz a britonokkal szemben, És a hatodik centúriának valószínűleg lépésről lépésre kell majd hátrálnia, miközben a kohorsz katonái kétségbe esetten igyekeznek befejezni az erődítési munkálatokat. Kevés sem múlik majd, ha sikerül egyáltalán. Ám az áldozatokkal időt nyerhetnek Tullius és a többiek számára, hogy befejezzék a védműveket, így a harmadik kohorsz talán képes lesz feltartóztatni Caratacus haderejét. De legalábbis feltarthatják őket addig, amíg Vespasianus átkel a mocsáron, s a csapdát bezárva felmorzsolja az ellenséget. Cato elmosolyodott a gondolatra. Ezzel véget vethetnek a római uralommal szembeni ellenállásnak, és mindkét fél arra fordíthatja a figyelmét, hogy civilizált provinciává tegyék ezt a barbár vidéket. Eleke volt már abból, hogy ezeket a benszülött harcosokat gyilkolja, akikbe sokkal több bátorság szorult, mint józanész. Mindannyian derék emberek voltak, akik a megfelelő vezetéssel megbízható és értékes szövetségesei lehetnének Rómának. De ez csak akkor válhat valóra, ha sikerül legyőzniük Caratacust. A mosoly tovatűnt Cato arcáról. Caratacust csak akkor győzhetik le, ha Vespasianus időben ideér, hogy a harmadik kohorsz védelmi állásainak szoríthassa az ellenséges sereget. Ám ahogy azt Antonius is felvetette, nem biztos, hogy a legátus időben megérkezik. Sőt, az is lehetséges, hogy Vespasianus egyáltalán nem is indul útnak. Lehet, hogy Figulus nem jutott el a második légióhoz, vagy nem sikerült meggyőzni a legátust, hogy vezesse végig embereit az ellenség uralta mocsár keskeny útján. Cato mindent arra alapozott, hogy Vespasianus hajlandó vállalni a kockázatot a jelentős eredményekért cserébe. Az ifjú centurió azt kívánta, bárcsak inkább maga ment volna északra, hogy megkeresse a legátust. De ez esetben Figuluszt kellett volna megbíznia azzal a sokkal nehezebb feladattal, hogy a kohorszhoz visszatérve győzze meg Maximust, készüljön fel az ellenséges támadásra, vagy ha a parasztok hajthatatlanak bizonyul, akkor megtalálja a módját, hogy félreállítsa az útból. Cato nem lehetett egyszerre két helyen, csak hogy egyik feladatot sem akarta másra bízni. Épp az ilyen megoldhatatlan dilemmák tették rémálommá tisztek életét. A határozatlanság már önmagában is elég rossz volt, ám a döntések utáni végtelen elmélkedések igazi kínszenvedésnek bizonyultak. Arra gondolt, bárcsak el tudná fogadni a döntései következményeit, ahogy azt Makró szokta. Próbálta továbbiabban nem gondolni erre. Megszaporázta a léptait, majd 100 lépésnyivel a centúria elé érve, ismét megállt, hogy felméri az utat, ami továbbra is a magasabb területeket követte, kikerülve a sötét víztócsákat és a mocsaras térségeket. A szárazabb területeken satnya fák és sűrű bokrok nőttek, amelyeken túl nádas takarta el a kilátást. Így nem fogják észrevenni, ha közeledik az ellenség. Cato ingerülten a combjára csapott. Ahogy egyre mélyebbre vezette embereit a mocsárba, úgy vált mind nyugtalanabbá és elkeseredettebbé, ráadásul mindvégig azt várta, hogy a következő kanyarulat mögött szembe találja magát Caratacus harcosaival. Mikor úgy vélte nagyjából fél mérföldnyire meneteltek, megállította a hatodik centúriát. Az alakulat menetoszlopból hadsoros arcvonalba rendeződött, amelynek minden egyes sorában 12 ember állt. A csatasor az út teljes szélességén végig húzódott, a két szárnyat pedig sűrű sünzanót védte, amelynek tüskéi képesek voltak a bőrt is lenyúzni az emberről, ha megpróbálta átküzdeni magát rajta. Két légionáriust 200 lépésnyire előre küldte körködni. Cato az emberei felé fordult, és eszébe jutott az első alkalom, amikor újonnan kinevezett parancsnokukként előttük állt. Sokra emlékezett a kemény vonású arcok közül, és érezte az eltökéltségüket, hogy vissza akarnak fizetni az ellenségnek. Péhenj! Adta ki a parancsot. De mindenki maradjon a helyén! A centurió a ragyogó égboltra pillantott, és érezte, hogy izzadság csorog alá vastag katonai tunikája alatt, amelyet a súlyos vértezet teljesen a bőréhez préselt. A torka kapart, a száját pedig teljesen száraznak érezte, ahogy megérintette a nyelve hegyével. Ijadtok a kulacsaitokból! Nem sokára valószínűleg olyan sok dolgunk lesz, hogy nem tudtok majd inni. Néhányan felkuncogtak, a legtöbben azonban rendíthetetlen tekintettel néztek előre, míg Septimus oszolyt nem parancsolt. A légionáriusok letették a pajzsukat és a hajtó dárdájukat, majd letelepedtek az út száraz talajára. Néhányan azonnal a kulacsokért nyúltak, míg mások levették a nyaksárjukat, és letörölték az arcukon csorgó izzadságot. Septimus odalépett a centurióhoz. Levehetik a fiúk a sisakjukat, uram? Cato végig pillantott az úton, minden csendesnek tűnt. A két őrszem egyelőre nem riadóztatott. Levehetik. Az Optimus szalutált, majd a pihenő katonák felé fordult. Jól a fiúk, a centúrió azt mondja, leveltitek a sisakot. De azért tartsátok a kezetek ügyében. Megkönnyebbült mormogás csapott fel, ahogy a katonák kikötötték a bőrszíjakat és levették a súlyos sisakjukat. Az alatta viselt nemes bélést oly annyira átáztatta az izzadság, hogy a légionáriusok fején maradt és külön kellett levenniük. Csapzott hajuk pedig úgy a fejbőrükre tapadt, mintha most jöttek volna ki a fürdők gőzszobájából. Kátó még egy utolsó pillantást vetett az őrszemek felé, aztán az embereitől nem messze lerogyott az útra. Kikötötte az állatzó szíjait, majd levette és az ölébe tette a sisakját, ujjaival lesöpörve róla a vékony porréteget. Végül letette maga mellé a sisakot és lecsatolta a kard övéről a kulacsát. Épp csak kiúzta a dugót, hogy a szájához emelje a kulacsot, amikor távoli kiáltás hallatszott. Néhány emberével együtt azonnal végig pillantott az út mentén. Az egyik őrszem feléjük rohant. Kátó látta, hogy a másik még mindig néz valamit a távolban, ám egy pillanattal később az is megfordult és rohanni kezdett a társai felé. A közelebb járó őrszem a válla fölött hátraintett a hajító dárdájával, és immár a 6. centúria összes katonája tisztán hallotta a figyelmeztető kiáltást. Jönnek!